telefonban abban Aszódi Attila egyetemi tanár. Üdvözlöm, jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az energiahordozók árának növekedésével párhuzamosan a legtöbb európai országban, így Magyarországon is a tapasztalatok szerint jelentősen csökkent a lakosság energiafogyasztása. Vajon ez csak a rezsiárak emelkedésének, egyfajta félelemnek vagy netán pániknak tudható be, vagy valóban érzékelhető a tudatosabb energiafogyasztás?
Ez egy bonyolult kérdés, nehéz erre válaszolni felmérések nélkül. Én azt gondolom, hogy sok szempont eljátszik egyszerre szerepet. Nyilvánvalóan mindenki tapasztalja a hírekből, hogy egy energiaellátási válsághelyzet van, és hogy megugrottak az árak erről. Nagyon sok információ látott napvilágot, nagyon sokat beszéltünk róla. Tehát önmagában az a figyelmeztetés, hogy megemelkednek a rezsidíjak, és csökkenteni kell a fogyasztást, lejjebb kell tekerni a termosztátokat, ez szerintem a lakosság nagy részéhez eljutott. Így szerintem ez tudatos döntésnek az eredménye, és látjuk azt is, hogy a közintézmények abszolút egyértelműen tudatosan beavatkoztak. Hogy ez mennyire tud majd tartós lenni, hát azt gondolom, hogy ez folyamatos tájékoztatást fog igényelni, mivel folyamatosan találkozunk ezzel a problémával a hírekben. Ez most mindenkinek egy élő érzés, egy tapasztalás, de ahhoz, hogy egy konkrét szemléletváltozás lehessen, ahhoz hosszabb távon is erről beszélni kell, illetve tulajdonképpen azt gondolnám, hogy az energetikai szakmának és az energetikai kormányzatnak nagyon fontos aktuális feladata lenne az, hogy ezt a figyelmet, azt, hogy ez áttörte a figyelemnek a gátját, ezt a helyzetet ki kellene használni, és hát átállni egy teljesen más pályára, amikor tudatosabban és takarékosabban bánunk az energiával.
Azt is láthatjuk, hogy Magyarország a mostani helyzetben igyekszik minél több forrásból beszerezni az energiahordozókat, hát ezzel is csökkentve az Oroszországgal fennálló függőségi viszonyt, és nagyon sok európai országban is most ez a gyakorlat. A legnagyobb beruházásként ugye továbbra is itt van Paks 2, ami orosz közreműködéssel épül, de a napokban ön beszélt arról, hogy esetleg szükség lenne Paks 3 megépítésére is. Mit is jelentene ez?
Ugye a Paks 3 az csak egy ilyen fantázianév, a paksi telephely nem alkalmas arra, hogy egy újabb atomerővet helyezzünk ott el.
Ez más helyszín lehetne?
Ez egy más helyszín lehetne. Amit itt akarok mondani, hogy egy harmadik atomerőmű építésére is szükség lenne. Ugye a mi modell számításaink, amiket itt a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztünk hallgatókkal, azok a számítások azt mutatják, hogy a karbonsemleges villamosenergia termelésre vonatkozó célkitűzések teljesítéséhez több nukleáris és megújuló kapacitásra van szükség. Ugye azért mondom azt folyamatosan, hogy megújulók és nukleáris, mert ezek a karbonsemleges technológiák, az időjárás függő megújulók nem állnak folyamatosan rendelkezésre, az atomenergia nagyon nagy rendelkezésre állású, éjjel-nappal, télen-nyáron tud villamosenergiát termelni. Ezeknek a kombinációjával lehet egy olyan villamosenergia rendszert építeni, ami ezeket a karbon semlegességi célokat el tudja érni. De ehhez még hozzá kell adni azt, hogy Magyarországon egy nagyon intenzív iparfejlesztés zajlik, autóipari cégek, akkumulátorgyártók, de más nagy ipari létesítmények is települnek be az országba, ami nagyon fontos és helyes, hiszen egy a zöld átmenethez kapcsolódó iparfejlesztésről van itt szó, és ezek az iparágak bizony villamos energiát igényelnek. Ez a villamos energia igény a 2020-as legutóbbi energiastratégiában még nem volt figyelembe véve. Ahhoz, hogy ezeket az iparágakat ki lehessen szolgálni folyamatosan éjjel-nappal, télen-nyáron villamos energiával, illetve hogy például a hidrogén stratégiában szereplő célkitűzéseket teljesíteni lehessen, kell a nagy rendelkezésre állású, folyamatosan működni képes villamosenergia termelés, és hát az atomenergia az egyetlen egy karbonsemleges technológia, ami ebben a tekintetben a rendelkezésünkre áll. Tehát én ezért mondom azt, hogy egy Paks 3-ra, egy harmadik atomerőműre is szükség lenne.
Orosz közreműködéssel egyébként? Vagy vannak más lehetőségek, alternatívák?
Én azt gondolom, hogy ezt a harmadik atomerőművet orosz közreműködés nélkül kell megvalósítani. Ezt azért mondom, mert láthatóan már a Paks 2 projekttel is hát nagyon le van terhelve az orosz fél. Látjuk, hogy ott késedelmek vannak. Én nem hiszem, hogy a Rosatom képes lenne egy újabb projektet Magyarországon megvalósítani a kapacitás problémáit.
Kik lehetnek ebben partnerek? Mert ugye európai viszonylatban, ha megnézzük, akkor talán a franciák járnak elől ezen a területen.
Igen, több nyugati gyártó is van jelenleg a harmadik generációs reaktoroknak a piacán. A a franciák, a Westinghouse amerikai cég és dél-koreai cég is abszolút szóba jön ezen a területen, de őszintén szóval én azt gondolom, hogy Európában egy energetikai fordulat közepén vagyunk. Nézze meg, hogy Belgium, Hollandia, Svédország megváltoztatta a nukleáris politikáját és atomerőművek építését készítik elő, ott is, miközben korábban arról beszéltek, hogy az atomenergiát ki akarják vezetni. Tehát szerintem szükség van egy európai nukleáris ipar fejlesztésre, meg kell erősíteni az európai nukleáris ipart, hiszen nagyon jó technológiák voltak európai cégek kezében, és bizony láthatóan az orosz-ukrán háború miatti gázellátási válsághelyzet hosszú távon nem lesz másképpen kezelhető, csak hogyha az atomenergiát is fejlesztjük a megújulók mellett.
Ez egyébként azt is jelenti, hogy a földgázra alapozott évtizedes stratégia, hát úgymond megkérdőjeleződött mostanra?
Megbukott. Mondhatjuk ezt egy kicsit ilyen radikálisabb kifejezéssel is. Igen, ráadásul az időjárás függő megújulóknak a fejlesztése és a mögé politika szintjén nem mögétett, hanem inkább mögötte elrejtett szándék, hogy valójában a kiegyenlítést földgázbázison akarta az európai energiapolitika megoldani, miközben Európának nincsenek jelentős földgáz készletei és Oroszországra, illetve más forrásokból beszerzett földgázra szorult. Ez egy abszolút stratégiai hiba volt, és hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország megtámadhatta Ukrajnát, hiszen azt gondolta az orosz kormány, hogy a földgázzal, mint eszközzel sakban fogja tudni tartani az európai politikát, és azt gondolta, hogy Európa nem fog Ukrajna mellé állni, ami láthatóan nem jött be.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Aszódi Attila egyetemi tanárt hallották.